Kedves testvérek, eredetileg egy másik témával készültem, de ez a koronavírus járvány most annyira betölti a gondolatainkat és az életünket is lassan, hogy úgy döntöttem, hogy ezzel kapcsolatosan próbálok néhány szót szólni hozzátok, ma együtt gondolkodni, hogy mit tanácsol a Biblia az ilyen járványok és az ilyen nehézségek idején. Mit tanulhatunk mi az Isten igéjéből, mert azt, hogy emberileg mit tehetünk, arról elég sokat hallottunk már, hiszen tényleg most már a híradások sem szólnak másról, de vajon a hívő ember, aki Istenben bizakodik, az mit tud tenni ebben az esetben? Talán nektek is eszetekbe jutott az a Zsoltár ige, a 91. Zsoltárból, amit Mózes így mondott, talán fel is olvasok néhány verset. 91. Zsoltárból olvasom a második verstől a 7-ig. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől, tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltől nappal, a dögvésztől, mely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Egy nagyon szép ígéret van ebben a Zsoltárban, de én amikor ezt olvastam, akkor egy kicsit azért ambivalens érzéseim voltak, mert tudjuk, hogy ez a Zsoltár, ez kifejezetten a végidő nagy nyomorúságára vonatkozik. Azokra az időkre, amikor olyan nyomorúság lesz ezen a világon, amilyen nem volt, és nem is lesz soha, és Isten népét, ahogyan az egyiptomi csapások idején is az Úr megóvta, ebben az időszakban is az Úr meg fogja óvni. De ugye most még nem tartunk ennél az időszaknál. Most még Isten népe rangrejtven éli az életét, és minket is ugyanúgy veszélyeztetnek a világ nehézségei, gondjai. Mi is elkaphatunk betegségeket, velünk is megtörténhetnek problémák, gondok. Nem vagyunk úgymond immunisak, nincs ígéretünk arra vonatkozóan, hogy Isten nem engedi meg a mi életünkben is ezt a problémát, hogy akár elkapjunk egy ilyen vírusos betegséget. És akkor az ember szíve elszorul, hogy na de hát akkor most, hogyha az ígéret nem vonatkozik most arra, hát akkor azért valamilyen ígéretet csak kellene, hogy találjunk a Bibliában. Hát Isten nem tekinthet az ő gyermekeire másképp most, mint a legvégső nyomorúság idején, hát akkor most mire számítsunk? Egyáltalán van-e nekünk erre valami biztosítékunk? Mibe tudjunk kapaszkodni? Mi az, amit tennünk kell ez ügyben? Olvasok egy igét Máté Evangélium a 10. fejezetéből, tulajdonképpen ez a mai alapigénk is lesz. Máté Evangélium a 10. fejezet 28-tól 31. verséig. Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gehennában. Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre a ti atyátok akarata nélkül. Néktek pedig még a fejetek hajszála is mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Olyan szép ez az ígéret. Nekem ez sokszor eszembe jut, hogy az atyának még a mi hajszálaink is a tudatában vannak, és azokat is számon tartja, és minden tud a mi életünkről, Isten akarata nélkül semmi nem történik ezen a földön. Sem az emberekkel, sem az állatokkal. A legkisebb dologról is tudomása van, és mindenhez az ő jóváhagyását adja, hogy az megtörténjen. Az ő tudomásán, az ő tudásán, és az ő ellenőrzésén kívül semmi nem történhet. Ezért nekünk nem kell félnünk a haláltól, nem kell félnünk a szenvedéstől, nem kell félnünk a kiszolgáltatottságtól. És nem kell félnünk a koronavírustól sem. Ugye erre sokan azt mondják, hogy na jó, hát nem kell félni, könnyű ezt mondani, de hogyan tudjuk mi azt megtenni, hogy ne féljünk? Hát hogyha az mégis bekövetkezik, és az ember ugye beteg lesz, akár legyengül, akár meghal, hát akkor hogy ne félnénk? Nem olyan könnyű ezeket a tanácsokat csak úgy gyakorolni, betartani, mert az emberi természet, az emberi gondolkodás nem így működik. Az emberi gondolkodásnak van egy tehetetlensége, egy gyengesége, és hát vajon ezt a Jóisten nem tudja, hogy ezt csak így mondja, hogy ne féljetek. Hát könnyű ezt mondani. De mégis valahol a félelemtől való megszabadulást valahol el kell kezdeni. És valahol nekünk el kell kezdenünk az Isten igéjével foglalkozni, és el kell kezdeni elindulni azon az úton, hogy hogy tudjuk végül ezt mi teljesen komolyan venni, és hogyan tudunk ebben meg is nyugodni. És az embernek az jut eszébe, talán legelőször, ugye mindannyian úgy vagyunk felépítve, hogy ha valami baj van, akkor tenni akarunk valamit, hogy azt elhárítsuk. Mit kell nekünk itt most tenni? Hogyan kell elindulni? Merre kell elindulni? Mi a mi feladatunk? Mi a mi tennivalónk? Egyáltalán akkor most tartsuk be ezeket a járványügyi szabályokat, vagy ne tartsuk be? Mondjuk azt, hogy hát nem érdemes betartani, az Isten úgyis majd megóv minket, ha akar, és nekünk nem kell mással foglalkozni, hiszen mi úgyse látjuk azokat a vírusokat, bárhonnan jöhetnek, bárhol utolérhetnek minket. Hát ha Isten akar, akkor ő majd megóv minket, ha nem akar, nem óv meg. Ugye a másik véglet az, amikor az ember azt mondja, hogy mindent megteszek, még azon túl is mindent megteszek, és a végén már el is felejtem, hogy hát van isteni gondviselés is. És valahol a hívő ember is valahol eközött a kettő között mozog, hogy tesz is azért valamit, de azért próbál is Istenbe kapaszkodni. Most hol vannak itt a határok? Mit kell nekünk tenni, mi az, amit nem kell tenni? Hol kell Istenbe bízni, és hol van, amikor magunk cselekedeteire és a magunk meglátásaira kell támaszkodni? Vannak-e itt határok egyáltalán? Mit tegyen az ember? Szóval úgy tanástalanok vagyunk sokszor. És ugye különösen ilyenkor, amikor jön egy ilyen járvány, és élessé válnak a dolgok. Mert itt most már nem egy elméleti nehézségről és probléma van szó, hanem már körülöttünk, már lassan kezdi szedni az áldozatait, bár még itt Magyarországon nem, de ugye halljuk azt, hogy mi történik Olaszországban, ahol naponta 1000 fölötti a megbetegedések száma, és naponta 200-300 körüli az elhalálozók száma. És bármikor ide is eljöhet, és nagy eséllyel el is fog érkezni. Tehát éles a dolog, és húsba vágó a dolog, és az ember ilyenkor döbben rá sokszor, hogy hát nem is egészen tudom, hogy mi az én tennivaló most. Mit kell tennünk? Hogy kell Istenbe kapaszkodnunk? Mit kell tennünk emberileg? Nem jó egyik szélsőség sem. Az sem jó, érezzük, az sem jó, semmit nem teszünk, de az sem jó, hogyha mindent mi akarunk megoldani. Mit tegyünk pontosan, és mennyit? Talán ahhoz, hogy egy kicsit ebbe így belegondoljunk, vagy elinduljunk egy bibliai gondolat mentén, nekem az Ezékiás király története jutott eszembe, és talán röviden ezt fel is elevenítenénk. Ugye Ezékiás király történetét két helyen is olvashatjuk a Bibliában, a Királyok második könyve 18-19. Fejezetében, valamint Krónika második könyve 32. fejezetében. Mind a két ige helyen egy picit más szemszögből olvasunk a történtekről. Ezékiás király az egyik legnagyobb jelentőségű reform király volt Izrael történetében, illetve Júda történetében. Akkor élt, amikor az északi országrészt az asszír seregek megszállták és fogságba vitték. Ezékiás Jeruzsálemben volt király, és tulajdonképpen Júda városait is elfoglalta az asszír hadsereg, egyedül Jeruzsálemet nem foglalta el. És ennek a történetét szeretném nektek feleleveníteni, bár valószínűleg ismeritek már, de röviden végignéznénk, hogy hogyan történt ez a dolog. Királyok második könyve 18. fejezetéhez lapozzunk a Bibliában, és itt azt olvassuk, itt a 18-19. Fejezetét érdemes végigolvasni, hát most csak egy-egy részletet fogunk elolvasni belőle. Azt olvassuk 13. verstől: Ezékiás királynak a 14. esztendejében feljött Sénakérib, Asszíria királya Júdának minden kerített városa ellen, és elfoglalta azokat. Ugye elvitték az északi országrész népét fogságba, elfoglalták, kitelepítették őket, utána már betörtek Júdába, az ottani városokat is elfoglalták, és már csak egyedül Jeruzsálem maradt. És Ezékiás király, hát nyilvánvalóan egy szorult helyzetbe érezte magát. Tudni kell, hogy ez az asszír hadsereg, ez óriási nagy volt. Több százezeres hadsereg volt, hatalmas katonai erővel. Abban a korban senki nem tudott ennek ellenállni. És Ezékiás ezt tudta. Tehát ő Jeruzsálemben egy pár ezer katonája volt, hát ott semmi esélye nem lett volna, hogy ezzel a hadsereggel szembeszálljon. Ezért ő arra gondolt, hogy nem is száll szembe a királlyal, hanem megpróbálja őt hát jobb belátásra bírni, ígéretet tesz neki, hogy nem támadja meg, sőt, adót fizet neki, annyit adót fizet, amennyit kér, de hagyja őt békén. Tehát próbált egy ilyen békés ajánlatot tenni, így olvassuk a 14. versben. Elküldött Ezékiás Júda királya Asszíria királyához Lákisba ezt üzenvén, vétkeztem, térj el én rólam, amit rám vetsz, elviselem. És Asszíria királya látszólag elfogadta ezt az ajánlatot, így olvassuk, hogy Asszíria királya Ezékiásra, Júda királyára 300 talentum ezüstöt és 30 talentum aranyat vetett ki. Sőt, még ezen kívül azt olvassuk, hogy mindent odaadott Ezékiás, még az úr templomának ajtajait és ajtók félfáit, amelyeket Ezékiás maga borított be, ugye beborította ezeket ezüsttel, még azokat is eltávolította és azokat is odaadta Asszíria királyának. És talán egy rövid időre úgy tűnt, hogy békén hagyja őt Asszíria királya, de aztán kiderült, hogy mégsem így lesz. Tudnilik, Asszíria királya mégis elküldte az ő hadvezéreit, Tartánt, Rabsárist és Rabsakét Lákisból, és hát tulajdonképpen megfenyegette Ezékiást, hogy be fogja venni a várost. És olvashatjuk itt a továbbiakban, hogy Rabsaké megállta a városon kívül, a halastó Zsilipjénél, és kihívatták a királyt, a király nem jött ki, hanem kijött Eliákim, és hát ott neki mindenféle válogatott fenyegetéseket mondott el, meg a népnek, akik ott voltak a városfalakon, hát ilyeneket mondott nekik, hogy fogadj hát az én urammal, Asszíria királyával, én néked 2000 lovat adok, ha tudsz reájuk annyi lovast adni. Ezt a 23. versben olvassuk. Hát érzékeltette, hogy tudjuk, hogy neked nincs hadsereged, nincsenek katonáid, adok neked 2000 lovat, ha egyáltalán összetudsz gyűjteni 2000 embert, aki arra fel tudjon ülni. Tehát, hogy ne is gondolj te arra, hogy bármilyen esélyed van ellenünk. De talán a csúcspontja annak, amit mondott, ugye Asszíria követe, így olvasom, vajon megszabadították-e a pogányok istenei mindenik a maga földjét Asszíria királyának kezéből? Hol vannak Hámátnak, Árpádnak istenei, hol van Serárvaimnak, Hénának, Hívának istenei, és Samariát is megszabadították-e az én kezemből? Kicsoda a földön való minden istenek közül, aki megszabadíthatta volna az ő földjét az én kezemből, hogy az Úr is kiszabadíthatná a Jeruzsálemet az én kezemből? Tehát itt már áttér egy másik síkra, ugye Asszíria követe, azt mondja, hogy nincs az az Isten, aki az én kezemből ki tudna titeket szabadítani. Azt gondoljátok, hogy majd ő megszabadít benneteket, hát szó sem lehet róla. És hát megfenyegette őket, nem olvasom, hogy miket mondott nekik. A lényeg az, hogy ezután azt olvassuk a 36. versben, hogy a nép csak hallgatott és nem felelt semmit, csak egy igét sem, mert a király megparancsolt, mondván, ne feleljetek néki. És elment Eliákim, a Hilkia fia, a király házának gondviselője és Sebna az íródeák, és Joák az Asáf fia, az emlékíró Ezékiáshoz, megszaggatott ruhában, és elmondták néki Rabsaké beszédeit. Tehát úgy nézett ki a dolog, hogy itt minden veszve van. Asszíria elküldte az ő fejedelmeit, azok megfenyegették őket. Tulajdonképpen úgy is mondhatnánk mai nyelven, hogy lemosták őket a földről, úgy beszéltek velük, hogy nektek semmi esélyetek nincs, kibe bíztok ti, hát még a ti istenetek sem tud megszabadítani mi kezünkből, ne hallgassatok a ti királyotokra, és úgy tűnt, hogy ezután már csak a megszállás következik. Mit tett Ezékiás? Egy olyan helyzetbe került, ahol semmi esélye sem volt az Asszíria királyával szemben. Mit tudott ő tenni ebben a helyzetben? Nyilván ugye ismeritek a törvényeket, itt mondjátok is nekem, hogy imádkozott, de nem ezzel kezdte Ezékiás. Nem ezzel kezdte. Olvassuk el a Krónika második könyvéből, a 32. fejezetből, ahol ugyanezt a történetet írja le az első verstől. Krónika második könyv, 32. fejezet első verstől. Nem is az első szavaktól olvasom, hanem így olvasom, hogy eljött Szénakérib az Asszíria beli király, és Júdába menvén megszállta a megerősített városokat, mondván, hogy elfoglalja azokat magának. Mikor tehát Ezékiás látta, hogy Szénakérib eljött, és Jeruzsálemet meg akarná szállani, tanácsot tartott vezéreivel és vitézeivel, hogy a városon kívül való forrásokat betöltsék, és azok segítségére lettek néki. Összegyűlvén a sokaság bedugtak minden forrást, és az ország közepén folyó patakot, mondván, miért találjanak az asszíriai királyok elegendő vizet, ha eljönnek. És felbátorodván megépítette a város leromlott kerítését, felemelte a tornyokig, és kívül másik kőfalat is emelt, s Millót a Dávid városában megerősítette, ennek felette szerte sok fegyvert és pajst, és a nép fölé seregvezéreket tett, és maga köré gyűjtvén őket a város kapujának utcájára, szólott az ő szívük szerint, eképpen, erősek legyetek és bátrak, semmit se féljetek, meg se rettenjetek az asszíriai királytól és a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, hogy nem ő vele. Talán még elolvasom a 8. verset is. Ő vele testi erő van, velünk pedig az Úr a mi Istenünk, hogy megsegéljen minket, és érettünk hadakozzék, és felbátorodott a nép ezt halván Ezékiástól, a Júda királyától. Mit látunk itt? Ezékiás nyilvánvalóan tudta, hogy semmi esélye nincs ebben a küzdelemben. Az égvilágon semmi esélye nincs, hogy meg tudja védeni magát az asszír hadseregtől. De mégis megtett mindent, amit emberileg megtehetett. Betömte a városon kívül levő forrásokat, folyót, megemelték a falakat, sőt, még külső falakat építettek, megszervezte a hadsereget, megszervezte a védekezést, a fegyvereket, ugye vezéreket nevezett ki a seregek fölé. Tehát készült a háborúra. De mindeközben, miközben készült, neki tudnia kellett, és tudta is, hogy ez mind hiába való. Ez mind semmit nem ér, mert ha idejön ez a sok százezres asszír sereg, semmi esélyünk nincs ellenük. Most az ember felteszi a kérdést magának, hogy akkor meg miért csinálja? Miért csinálja, hogyha úgy is tudja, hogy az Úr lesz az, aki minket megvéd? És itt van talán a mi számunkra is az egyik tanulság, amit le kell vonnunk, hogy Isten nem passzivitást akar nekünk tanítani. Nem arra akar minket tanítani, hogy mi kapaszkodjunk bele, bízunk benne, de ne csináljunk semmit, mert úgyse tudunk semmit tenni. Teljesen reménytelen a mi helyzetünk. Az embernek meg kell tennie azt, ami a hatalmában áll. Még akkor is, ha semmi értelme nincs neki. És nyilván erre a járványra visszatérve nem arról van szó, hogy nincs értelme. Van értelme, ez nem teljesen ez az eset, de tudjuk és sejtjük, és ugye az orvosok meg a vírussal foglalkozó szakemberek tudják, hogy ez egy olyan agresszív és gyorsan terjedő fajta, hogy valószínűleg lehetetlen lesz megfékezni teljes mértékben, maximum lassítani lehet a terjedési sebességét, de nagy esély van rá, hogy minket is utol fog érni. Tehát ezzel szembe kell nézzünk. Emberileg erre van esély. És az ember megtesz mindent, mert meg kell tenni mindent, de lehet, hogy hiába valónak fog tűnni ez a dolog. De ha nem most ez a járvány, lehet, hogy lesz majd egy másik járvány, ami minket utol érhet. És lehet, hogy az ember egy idő után legszeresebben feladná, és azt mondaná, hogy most mit csináljak, hát most akkor teljesen nem tudok bezárkózni négy fal közé, hát valahogy élni kell, hát akkor én végzem a dolgomat, nem törődök vele. Nem, akkor is meg kell tennünk, amit meg tudunk tenni. Megtette Ezékiás is, pedig neki aztán tényleg fölöslegesnek tűnt. És a történetből tudjuk, hogy egy fegyvercsapást nem kellett végezzen, Isten úgy szabadította meg végül őt. Visszatérek egy pillanatra még a Krónika második könyvéhez. Ezek után az asszír király levelet küldött Ezékiásnak, mert nem tudta rögtön lerohanni Jeruzsálemet, de küldött egy levelet, ahol tulajdonképpen megfenyegette írásban is. És azt olvassuk, hogy Ezékiás miután ezt a levelet megkapta, bevitte az Úr elé a templomba, kiterítette, és az Úr elé adta ezt az egész problémakört, teljes mértékben az Úr kezébe bízta magát. És azonnal küldött Ézsaiás próféta üzenetet, ahol Ezékiást megnyugtatta, hogy az Úr meg fogja őt szabadítani. És fel is olvasom nektek ezt a részt. Hosszan írja le, ezért ugye most a lényeget szeretném csak felolvasni. Tehát Királyok második könyve 19. fejezet 32. versétől olvasom. Azért azt mondja az Úr Asszíria királya felől, be nem jő a városba, és nyilat sem lő bele, sem pajzs nem ostromolja azt, sem sáncot nem ás mellette, azon az úton, amelyen jött, tér vissza, de e városba be nem jön, azt mondja az Úr. Én megoltalmazom a várost, hogy megtartsam azt én érettem, és Dávidért, az én szolgámért. Itt szeretnék rátérni arra a kérdésre, hogy az Ezékiás példájából azt értjük, hogy meg kell tennünk mindent, amit emberileg megtehetünk, és onnantól kezdve az Úrra kell bíznunk az életünket és minden problémánkat. De még mindig ott van az a kérdés, hogy de honnan tudhatjuk azt, hogy minket mondjuk az Úr ebben a helyzetben megszabadít-e, megóv-e a betegségtől, megóv-e a szövődményektől, esetleg a haláltól, mert nem tudhatjuk, hogy mi lesz az ő akarata. Ezékiást megszabadította a pusztulástól, de vajon a mi esetünkben ez hogy lesz? Vajon minket is biztosak lehetünk, hogy akik itt az Úrban bízunk, azokat megszabadítja? Vajon tudhatjuk-e ezt, hogy közülünk valaki nem kaphatja el ezt a betegséget, esetleg valaki nem hal-e meg? Tehát az ember szeretne valami egészen bizonyosat tudni, nem? Tehát úgy vagyunk benne, hogy akkor párologna el a mi félelmünk, ha valami egészen bizonyosat tudnánk. Most arra a kérdésre szeretnék rátérni, hogy Ezékiás, amikor a szabadulást kérte az Úrtól ebből a nagy bajból, akkor azt hogyan kérte, miért kérte, mit mondott erre? És Ezékiás történetében ez a motivum vissza is tér. Így olvasom Királyok második könyve 19. fejezet 19. versét, amikor Ezékiás a templomban imádkozott. Most azonban mi Urunk Istenünk, szabadíts meg, kérlek minket az ő kezéből, hogy megismerje a föld minden országa, hogy te az Úr vagy az egyetlen Isten. Ezékiás nem azért imádkozott az Úrhoz, hogy óvd meg a mi életünket, a mi családjainkat, a mi szeretteinket, hogy mi éljünk, hogy ne halljunk meg, hogy ne szenvedjünk. Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy megismerje a föld minden országa, hogy te az Úr vagy az egyetlen Isten. Ez volt az Ezékiás kérésének az indítéka. Nem az életét féltette, nem az életért imádkozott, hanem Isten ügyét féltette. Azt mondja, hogy ha te, Uram, nem szabadítasz meg minket, akkor mi fog történni? Akkor az fog történni, hogy megérkezik az asszír sereg, eltörje Jeruzsálemet a földszínéről, és azt fogja mondani, hogy hát a zsidók istene nem tudta az én kezemből őket megszabadítani. Én erősebb vagyok náluk is. Az Úrra hozott volna szégyent ez az esemény. És mit válaszolt neki az Úr? Ézsaiás által, amit az előbb is olvastam. Ugye a 34. vers. Megoltalmazom-e várost, hogy megtartsam azt, én érettem, és Dávidért, az én szolgámért. Nem azért tartom meg ezt a várost, hogy ti ne szenvedjetek, bár kétségkívül Istennek fontos a mi jólétünk, és fontos az, hogy az ő gyermekeinek a szenvedését ő sem akarja látni. Úgy olvassuk a zsidókhoz írt levélben, minden szenvedésünket ő is szenvedi. Istennek nincs öröme abban, hogyha az ő gyermekei szenvednek vagy meghalnak. De nem azért mentette meg őket, és Ezékiás sem azért kérte a szabadítást, mert hogy mi nem akarunk meghalni. Hát egyszer úgyis meg kell halljunk. Az életünk véges, az Isten kezében van, az életet kaptuk, és egyszer vissza kell adjuk, és amikor az Isten úgy látja jónak, akkor nekünk azt vissza kell adnunk. Ő adta, ő vette el. Mi nem tarthatunk erre jogot. Ez az Isten kezében van. Ha mi az életünket féltjük, vagy az életünkért küzdünk imában, meg kell indokoljuk, miért akarjuk azt. És ugye itt mindjárt a következő fejezetben olvassuk, ahol Ezékiás ezek után aztán megbetegedett, az Úr szólt neki, rendeld el házadat, mert meghalsz és nem ész. És mit mondott Ezékiás? Azt mondja, arccal a falhoz fordult és könyörgött az Úrhoz. Emlékeztek, hogy mit könyörgött az Úrhoz? Élni szeretett volna még. Én mindig úgy emlékeztem erre az ige helyre, hogy hát Ezékiást nem tudta elfogadni, hogy meg kell neki halnia, még szeretett volna élni, és az Úr megkönyörült rajta. Azt mondta, így olvasom a 3. verstől, 20. fejezet 3. vers, ó Uram, emlékezzél meg róla, hogy te előtted hűséggel és tökéletes szívvel jártam, és hogy azt cselekedtem, ami jó volt a te szemeid előtt, és sírt Ezékiás nagy sírással. És Ezékiás azt mondja, hogy hát nem az élők szereznek neked dicsőséget, hanem a holtak. Ezékiás azért könyörgött az Úrnak, hogy ha én halott vagyok, akkor nem tudok a te nevednek dicsőséget szerezni. És én szeretnék érted még munkálkodni. Szeretném a te nevedet e között, a nép között még felevelni. Szeretném a tekintetüket rád irányítani. És nem magamért akarok élni, hanem te érted. És az Úr ezért hallgatta meg az ő imáját. És azt hiszem, hogy ebből mi is tanulhatunk, hogy ha mi az Úrtól oltalmat kérünk, akkor miért kérjük azt az oltalmat? Mit akarunk kezdeni azzal a kegyellemidővel, amit még mi az Úrtól kérünk, hogy mi élni szeretnénk itt ezen a világon? Mi a célunk ezzel? Mire akarjuk ezt használni? Tudjuk ezt? Mert ha csak azért kérjük ezt, hogy ugyanúgy éljünk tovább, ahogy eddig éltünk, ahogy Salamo mondja, mi hiába való életünket, akkor vajon Ugye most ne úgy értsétek, hogy ez valamiféle kemény szívűség részemről, mert természetesen jobb élni, mint nem élni. De amikor az Istentől az ember kéri az ő életének a meghosszabbítását, ahogyan Ezékiás az Úr azt mondta, hogy rendezd el házadat, mert meghalsz, az Úr eldöntötte, akkor ki az, aki ez ellen felszólalhat, vagy akinek ez ellen joga van felszólalni? Csak megalapozott kéréssel tudunk mi őhozzá fordulni. Uram, tartsd meg az én életemet, mert én még szeretnék érted tenni valamit. Én még szeretnék érted munkálkodni. És én arra szeretnélek buzítani benneteket, hogyha imádkoztok a védelemért ebben a járványban, akkor azt is fogalmazzuk meg, hogy miért kérjük mi ezt a védelmet. Ne önmagáért a védelemért kérjük, azért, hogy mi még éljünk, hanem azért, hogy mi szeretnénk valamit tenni ezért az ügyért, szeretnénk még az Isten ügyért munkálkodni, szeretnénk még az ő hasznára lenni. Az ember tegye meg, amit megtehet. Ez a mi kötelességünk. Sokan védekeznek a járvány ellen, sokan halmoznak fel élelmiszereket, azt mondják, ez a legfontosabb, és mindenen keresztül gázolva, sajnos látunk már ilyen jeleneteket a boltokban is. Ha megteszünk mindent, amit megtehetünk, azt úgy tegyük meg, hogy legyünk másokra való tekintettel, de legfőképpen Istenre való tekintettel. Mi hoz az ő nevére dicsőséget? Az, hogyha én ott tülekedek a nagy kosárral, és lögdösön félre a vevőket, hogy én hamarabb odaérek a kasszához, vagy pedig az, hogyha igen, valóban fel kell készülni arra is, hogy lehet, hogy az embernek otthon kell maradni, és van értelme annak, hogy élelmiszereink legyenek otthon. De ezt ne úgy tegyük, hogy az Isten fejére szégyent hozunk, hanem inkább erősítsünk másokat, és majd a Jóisten kirendeli nekünk is, hogy valamilyen módon ez megoldódik. Ha megoldódik, ha nem, akkor meg őrá bízhatjuk. Ez volt Ezékiásnak is a stratégiája. És most akkor tegyük fel végül újra ezt a kérdést, hogy azon túl, hogy mi imádkozunk a megmaradásért, van-e még más dolgunk, amit meg kell tennünk? És van itt még két dolog, amire ki kell térnünk. Az egyik az, hogy először is az Úrral kezdjük a mi felkészülésünket, és az Úrhoz való könyörgés az nem azzal kezdődik, hogy kérjük, hogy tartson meg minket, akár azért, hogy mi az ő szolgái maradhassunk, hanem valami mással kezdődik. Mégpedig azzal kezdődik, amit Ezékiás is tett még az asszíriai megszállás előtt. Ezt a Királyok második könyve 18. versében találjuk meg. Itt is felolvasok egy pár verset. Királyok második könyve 18. fejezet második versétől. 25 esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, mármint Ezékiás, és 29 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, anyjának neve Abi, az Akariás leánya, és kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, amint az ő atya Dávid cselekedett. Ő rontotta le a magaslatokat, törte el az oszlopokat, és vágta ki az aserát, és törte össze az érckígyót is, amelyet Mózes csinált, mert mind az ideig az Izrael fiai jó illatot tettek annak, és nevezték azt Nékustánnak. Egyedül az Úrban, Izrael Istenében bízott, és ő utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között, sem azok között, akik ő előtte voltak. Ezt tette Ezékiás azelőtt, mielőtt az Úrhoz imádkozott volna. És ez az, ami a mi életünkből sem hiányozhat. Elrendezett mindent az Úrral, amit el kellett rendeznie. Azt mondja, hogy letörte az aserát, lerontotta a magaslatokat, még az érckígyót is, amit pedig az Úr utasítására épített Mózes a sivatagba. Ismerjük az érckígyó történetét, ami Jézus Krisztusnak volt a jelképe. Egy teljesen tiszta jelkép volt az érckígyó, de a zsidók elkezdtek jó illatot gerjeszteni neki, elkezdték bálványként tisztelni, és azt mondta Ezékiás, hogy Isten nem erre adta ezt, és összetörette az érckígyót. Ezékiás a csíráját is kiirtotta a bálványimádásnak a birodalomból. És azt mondja az ige, nekem ez nem is tűnt fel korábban, hogy sem előtte, sem utána nem volt olyan királya Izraelnek, mint Ezékiás, amilyen volt. Még Dávidra sem mondja ezt, mert Dávid is elkövetett hibát. Igaz, hogy később sajnos Ezékiás is követette el hibát, mindegyikük követette el hibát, de azért ez egy nagy dolog, hogy ezt kijelenti róla a Szentírás. Nekünk is el kell távolítanunk mindent az életünkből, és azt hiszem, hogy ezzel kell kezdenünk, hogy meg kell tanuljuk az ima küzdelmet. Meg kell tanulni imában küzdeni. Imádkozni tudunk, de imában küzdeni még nem tudunk. sokan nem tudunk imában még küzdeni. Azt mondja Ellen White, hogy oly kevesen tudnak imában küzdeni. Nagyon kevesen tudnak, és a végidején, aki a végidő eseményeit megéri, az nem fogja túlélni ezt az időszakot, ha nem tanul meg imában küzdeni. Az ima küzdelem az a végidő népének kötelező lesz ismerni és gyakorolni. Mit jelent az ima küzdelem? Az azt jelenti, hogy amikor leborulunk az Isten elé, akkor nem állunk fel onnan úgy, hogy valami elrendezetlen dolgunk legyen. Az ima küzdelemre a legszebb példa az a Jákob története a jobbok révénél. Jákob leborult az Isten elé ima küzdelemben, éjszaka, este, késő este, mert félt Ézsautól, az ő bátyjától, aki 400 fegyveressel közeledett feléje, és tudta, hogy ha megérkezik, akkor anyát gyermekkel együtt levágja. Ezért borult le imádkozni Jákob, és hogyan állt fel hajnalban? Most ugye a történetet nem mondom el az idő hiánya miatt. Úgy állt fel, hogy tudta, hogy Ézsau nem fogja őt levágni. Emlékeztek a történetre. Nem úgy állt fel, hanem úgy állt fel, hogy nyugodt és békés volt, és megbékélt Istennel. Nem tudta, hogy mi fog következni. De olyan békessége volt, ami soha életében azelőtt nem volt neki. Az ima küzdelemnek ez kell legyen az eredménye. Aki tud imában küzdeni, az lehet, hogy háborúságban borul le az Isten elé, de békességben fog onnan felállni. És ez nem csak a bűnrendezésről szól. Ezt gondolom már sokan tapasztalatból is tudjátok. A bűnrendezés az alapja. Jákob is elrendezte a bűnét Istennel. Tudta, hogy vaj van a fején, és ezt sokszor elrendezte, de nem volt békessége, nem tudta, hogy az Isten vajon megbocsájtott-e neki, nem tudta, hogy mire számíthat, van-e Isten és közötte még valamilyen akadály. És számos helyen olvassuk ezt, Illésnél is olvassuk, hogy gyötörte a saját lelkét, az Úrhoz fordult, végig gondolta az életét, az ő hibáit, van-e valami elrendezetlen dolog, amiről eddig talán nem gondolkodott? Van-e az életében harag, neheztelés valakire? Csak egy kis rossz érzés, hogy nem tudok arra az emberre úgy tekinteni. Van egy csalódás, keserűség, bánat az életemben, amiben nem tudok belenyugodni, amit nem tudtam még az Istenre bízni. Ezek is elrendezetlen dolgok. Van-e olyan, ami újra és újra eszembe jut, és nem hagy nyugodni? Mindannyiunknak vannak ilyen problémáink. Az Istenre tudtam-e bízni ezt? Van-e emberek iránt bármilyen tüske bennünk, bármilyen rossz érzés? Van-e Isten iránt bármilyen tüske, bármilyen rossz érzés, bármilyen lázadás, akár perlekedés, amilyen jobban volt? Ezt végig kell gondolnunk. Vannak-e félelmeink? Vannak. Sajnos több is. Van-e szorongás az életünkben? Mi ezeknek a gyökere? Hogyan tudjuk ezt? Hogyan lehet ezeket Isten elé letenni? Azt mondja a Szentírás, hogy aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben, a bizalomban. Az ima küzdelem ezeknek a helyszíne. Istennel kell megküzdenünk, és úgy, ahogy Jákob átölelte végül az Úrnak a lábait, és azt mondta, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Ellen White úgy fogalmazott, hogy ne állj fel addig az imából, amíg a bűnbocsánat édes bizonyosságát nem érzed. Amíg nem érzed azt, hogy az Úrral helyreállt a kapcsolatod, teljes mértékben helyreállt a kapcsolatod, és amikor felállsz az Úr elől egy győztes ima küzdelem után, akkor legkevésbé mi fog érdekelni? Az, hogy elkapom a vírust, vagy nem kapom el. Mert akkor tudni fogod, hogy bármi történik, bármit enged meg az Úr, ő ott lesz velem. Ott lesz velem, és ő fogja velem ezt végigcsinálni. És nem fogsz félni attól, hogy esetleg valami el nem hordozható teher fog rád nehezedni. Mert győztél, mert az Úr veled van. Ez az egyik dolog, amit meg kell tennünk. Enélkül neki se fogjunk imádkozni. Enélkül ne kérjünk semmit az Istentől, mert kérni úgy lehet tőle, ahogyan Ezékiás, helyreállítani előbb mindent. Akkor az Úr meghallgat. És van még egy dolog, majd ugye ezután azt mondhatjuk, hogy ha az ember egy ima küzdelemben győzni tud, akkor utána még van-e valami, amitől félni lehet? Vagy nincs? Kell valamitől még félni? Visszatérek egy pillanatra az alapigénkhez, Máté 10, 28-tól 31-ig. Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában. Azt mondja Jézus, hogy valamitől kell féljünk. Van valami, amitől nekünk még félnünk kell, de az nem a járvány, hanem attól, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti. Van valaki olyan, akitől Isten nem tud megvédeni. Olyan valaki, aki tud szenvedést okozni, és meg is tud ölni, és Isten nem tud az ő kezeiből megszabadítani. És miért nem tud megszabadítani? Azért, mert mi ettől a valakitől nem félünk. Mi attól félünk, amitől nem kellene, és amitől meg kellene, attól nem félünk. Annyira nem félünk, hogy mi magunk csalogatjuk, csábítjuk őt, és mi eszünk az ő kezéből, a mi beleegyezésünkkel okoz nekünk fájdalmat, szenvedést, és a mi beleegyezésünkkel fog minket megölni. Ennyire nem fél, sőt a mi hívásunkra fogja ez mindezeket megtenni. És nem gyorsan teszi, hanem lassan, kis adagokban adja ezt a mérget. És mi ezt örömmel fogadjuk. És jön ez mindenhol be a mi életünkben, a mai világban. Ugye nem kell sorolni, hogy interneten, tévén, okostelefonon, embereken keresztül, sőt a saját gondolatainkon keresztül is, mennyi mindent fogadunk mi be. Mennyi mindent veszünk el, szeretjük ezeket, vágyakozunk rá, még akkor is követjük a szemeinkkel, amikor olykor-olykor belátjuk, hogy ez nem a jó és nem a helyes út. Elrendezzük néha Istennel a dolgainkat. Én bízom benne, hogy mindannyian már volt olyan ima tapasztalatunk, hogy győztesen tudtunk felállni, aztán utána visszamegyünk oda, ahonnan leborultunk imádkozni. Visszamegyünk oda, ahol félnünk kellene, de nem félünk. Ez az ember igazi tragédiája. És a vírustól való félelem az olyan pánikot is tud okozni az embernek, hogy még kevésbé fog figyelni arra, amitől igazából félnie kellene, és amiről Isten mondta, hogy attól féljetek, aki a testet is és a lelket el tudja veszíteni a gehennában. Ki ez az, akitől nekünk félnünk kell? Sátán? Én azt hiszem, hogy az mi magunk vagyunk. Persze a sátán szeretne minket elpusztítani, mert ő embergyilkos volt kezdetektől fogva, és el tudja magát adni világosság angyalának, de végül mi magunk leszünk azok, akik helyette megtesszük azt, amit ő meg akar tenni. Mi fogjuk ezt megtenni? Magunktól kell félnünk leginkább. De nem szeretem, amikor ugye sátán, valóban ő áll ezek mögött, de amikor az ember kimondja, hogy sátán, az akkor abban a pillanatban lesöpri magáról a felelősség. Hát én nem tehetek róla. Hát ő az. Hát én aztán nem akarom ezt. Hát ki akarja? Mégis mi vagyunk azok, akik ezt megtesszük. Mi vagyunk magunknak a legnagyobb ellenségei. Magunktól van okunk félni. Semmi mástól nem. Én ezekre szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy igen, jönnek járványok, most is itt van egy, és jönni fognak még járványok és nehézségek. A Jóisten valószínűleg nem jó kedvéből engedi ezt meg. Nem leli örömét a szenvedésben és a nyomorúságban, de ahogy itt beszéltünk délelőtt a tanulmányban is, fel tudja használni az ő népének a felemelésére, az ő népének az erősítésére. Fel tudja hívni a figyelmünket arra, hogy mi is lenne nekünk az igazi dolgunk, mi az, amit nekünk meg kellene tenni valójában. Ezt akkor is meg kellene tenni, amikor nincs baj. De amikor baj van, akkor talán egy kicsit az ember hajlamosabb arra, és könnyebben ráirányítja a figyelmét az igazán fontos dolgokra, és kevesebbet törődik a hiába valóságokkal, ami egyébként kitölti az életünket. Hogy most itt van az ideje, mert majd ez elmúlik, nyilván most még a tetőpontjára sem ért el, tehát még itt lesz félelemre ok, ha úgy tetszik, de majd egyszer el fog múlni, és remélem, hogy azért nagy részünk majd itt találkozunk újra. De ne várjuk meg, hogy majd újra eljöjjön a békesség időszaka, hanem amikor tényleg a Jóisten szól, és amikor kinyitjuk a szemeinket és a füleinket, akkor tegyük meg azt, amit meg kell tenni. Rendezzük el Istennel a dolgainkat, és lássuk úgy a magunk és a mások életét is, ahogyan ő lát minket. Mert sajnos lehet, hogy jön megint békesség, de újra jönnek a válságok, ezek szaporodni fognak, és tudjuk, hogy egy idő után globálisan mindent beterítenek, mindenütt ott lesznek. Ahogy a Máté 24.6-ban olvassuk, mindenfelé háborúk hírei, éhségek, tökhalálok, földindulások, e felé az idő felé megyünk. És ez nincs messze tőlünk. Azt kívánom mindannyian, hogy ilyen gondolatokkal és ilyen elhatározással nézzünk szembe ezzel a járvánnyal is, és ne féljünk tőle. Ne féljetek attól, ami a testet öli meg, de a lelket nem ölheti meg, de attól féljetek, ami mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gyehennából. Amen.
Kegyelmes Istenünk, szerető Atyánk, hálás a mi szívünk a Biblia kinyilatkoztatásáért, az előttünk élők példájáért, amelyekből oly sokat tanulhatunk, ahogy Ezékiás életéből is tanulhatunk arra vonatkozóan, hogy mit tehetünk akkor, amikor veszély, amikor nehézség közeledik hozzánk, amikor akár az életünket is veszélyben érezhetjük. Urunk, köszönjük, hogy felhívtad a figyelmünket erre. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, hogy hordozol minket bajban, nehézségben is, ahogy a jóban. És köszönjük, hogy felhívtad a figyelmünket arra, hogy semmi okunk félni attól, ami a testet öli meg, hiszen mindaz a te hatalmadban van. És te, aki jobban szeretsz minket, mint a legjobb szülő a gyermekét, hogyan ne viselnéd gondunkat? De ahhoz, hogy mi erre a gondviselésre igényt tartsunk, és te veled valóban háborítatlan kapcsolatba lehessünk, ahhoz nekünk el kell rendeznünk veled a dolgainkat. Mert te szerető Isten vagy, de bűnnel együtt nem laksz. És kérjük, segíts nekünk megtanulni azt a küzdőimát, ami annyira része kellene, hogy legyen az életünknek, és olyan nehezen tudjuk magunkat sokszor rászánni, hogy tényleg végigvilágítsuk az egész életünket, az egész belső világunkat, hogy hol vannak elrendezetlen dolgok, hol vannak olyan ügyeink, amelyet még nem tudtunk veled megbeszélni és te rád bízni, vagy amelyeket a te hátad mögött teszünk. Kérjük, erősíts meg minket ebben, hogy ezeket teljesen tisztára rendezzük el, mossuk le a mi életünkről, életünk minden szennyét, és utána bátran oda mehessünk te hozzád, és kérhessünk tőled nagy dolgokat, mert te szívesen meghallgatod, és szívesen teljesítesz minden jó kérést, amit a te gyermekeid te hozzád intéznek. És ahogyan Ezékiást is megszabadítottad nagy csodával, úgy minket is meg tudsz szabadítani, és dicsőséges dolgokat tudsz láttatni velünk. Kérjük, segíts, hogy ezeket, mindezeket megtegyük, és ne féljünk attól, ami a testet öli meg, de tanuljunk meg félni attól, ami a testet is és a lelket is el tudja veszíteni. Köszönjük, Urunk, hogy ráirányítottad erre a figyelmünket a te nevedért, a te áldozatodért. Jézus nevében. Amen.